Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Nagyon nagy tiszteltel köszöntöm Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Tóth István vagyok. Magazinunk mai vendége Végső István történész, helytörténész, és a témakor egy nagyon tragikus eseményekkel teli esemény sorozat, mégpedig az úgynevezett Málenki robot. Szia István, nagy tiszteltel köszöntelek itt a rádióban.
Üdvözlök én is mindenkit.
István, ez egy nagyon-nagyon komoly téma, és vadonatúj kutatási eredmények is napvilágot láttak az elmúlt esztendőkben, de tulajdonképpen kezdjük a névvel. Mi az, hogy Málenki robot? Cinikusnak, ironikusnak, talán pikértnek is tűnik ez a megfogalmazás.
Igen, hát a párhuzam megvan a holokauszból, ugye az Arbeit macht frei, tehát itt is azt mondták, hogy egy kis munkára viszik el az embereket, sőt nem is mondták meg, hogy a Szovjetunióba viszik, ugye 1944 után a Szovjetuniónak szüksége volt arra, hogy kényszermunkára vigyen embereket, mert újra kellett építeni az országot, ezt a hatalmas birodalmat, államot. Úgyhogy azt mondták az embereknek, hogy egy kis munkára megyünk, 3 hétre csomagoljanak össze, és ennyi tudomásuk volt. Valaki azt gondolta, hogy Magyarországon lesz majd ez a kicsi munka ráadásul. Hát utána jöttek a nagy csalódások gyakorlatilag. Valaki mondjuk fél évre ment el, de hát valaki 5 évre eltávozott, sőt, és voltak olyanok, akik meg nem is tértek vissza.
Hogyan választották ki az embereket? Hogyan zajlott ez az egész toborzás, hogy finoman fogalmazzak, és ezt nagyon időzélesen használnám, ezt a toborzás szót?
Igen, tehát mint mindennek azért megvolt a jogi alapja. Először is ugye a nagyhatalmaknak egyeztetni kellett ebben az ügyben a szövetségeseknek, és sajnálatos módon a nyugati szövetségesek beleegyeztek abba, hogy a szovjetek az általuk elfoglalt területeken kiadjanak különböző hadi meg katonai parancsokat. Magyarországon a 60-as számú szovjet katonai parancs intézkedett arról, hogy 20 kg élelmiszert, ruhaneműt összecsomagolva emberek elinduljanak a Szovjetunió felé. Az összegyűjtés az nagyon kaotikus volt, ez konkrétan azt jelentette, hogy úgy tudjuk, hogy rendelkeztek bizonyos számokkal minden település kapcsán a szovjetek, és ezt a keretszámot ezt tartaniuk kellett másképp, akkor őket is retorzió érte, tehát a katonáknak nem volt mit tenni, összegyűjtöttek annyi embert, amennyi nekik elő volt írva. Elsősorban németeket kellett volna összegyűjteni, de hát ugye helyismerettel ők nem rendelkeztek nagyon jól, akik segítették őket, lehet, hogy mondjuk valakivel ki akartak szúrni. Ezáltal aztán nagyon káoszos lett ez az összegyűjtés. Volt, hogy megszöktek emberek ezekből a menetekből, ezáltal egyszerűen összeszedtek az utcán talált embereket, de az is előfordult, hogy ugye németeket kellett összegyűjteni, és hát találtak ilyen nevű személyeket mondjuk házaknál, hogy Deutsch, találtak olyat, hogy német, TH-val írva, és akkor azokat is elvitték. Kiskunhalason is fordult ilyen elő, és hát emiatt azért elég borzalmas ez az egész történet, mert ezáltal ugye nem csak németeket vittek el, hanem jócskán nagyon sok magyart is. 700 ezer magyarról tudunk, akiket elvisznek ilyenkor. Ezek között már valószínűleg vannak hadifoglyok is, de hát annyira rossz ilyen szempontból a forrás hiány, hogy igazából csak ilyen tippek vannak helyenként. Ami tragikus volt ebben az összeszedésben, a legtragikusabb, hogy ezt téli időszakra időzítették. Ugyanúgy, mint a holokauszban, marhavagonokat használnak, csak hogy az nyáron volt. Ami szintén kellemetlen, de nem úgy volt kellemetlen, mint itt a téli időszakban. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a Kárpát-medencéből 200 ezer ember már nem jut ki, ugyanis megfagy a marhavagonokba. Nincsenek tekintettel a terhes asszonyokra, ezért aztán nagyon sokan így halnak meg a gyermekeikkel a vagonban. Úgyhogy hatalmas a tragédia, és borzalmasak az állapotok, és mindenki meg van félemlítve, mindenki meg van fenyegetve, hogy erről ne beszéljen. Úgyhogy ezért van az, hogy hát ennek az emlékezete azért eléggé megkopott, és mondjuk több mint 40 évig nem nagyon lehetett erről beszélni. Később meg forráshiány, meg azért, mert az emberek még mindig félnek erről beszélni, ezért aztán nagyon keveset tudunk helyenként bizonyos eseményekről.
Hova vitték ezeket az embereket, és mi volt az a tevékenység, mi volt az a munka, mi volt az a Málenki robot, amit el kellett végezniük?
Ugye elsősorban gondolom a hallgatók ilyenkor rávágják, az olvasottabbak, hogy hát a gulág táborokba vitték, ugye ezt Szolzsenicintől tudjuk, hogy gulág táborok voltak. Na most ezt a belföldieknek hozták létre, a szovjet szemmel belföldieknek, a külföldieknek az úgynevezett gupvi táborokat létesítették, ahova tényleg az idegenből jötteket, meg a hadifoglyokat helyezték el. Gulág és gupvi táborokból egy ilyen 4500 táborról tudunk. Nehéz a beazonosításuk, tehát amiről konkrétan tudunk, már annak is a helyét nagyon nehéz megtalálni, pedig vannak mindenhol tömegsírok, ezeket nem nagyon exhumálják sajnos. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy a Szovjetunió minden részén, tehát a legtávol keletibb részén is gyakorlatilag a Japán tengernél is volt, meg Mongólia határvidékén is volt, meg mindenhol az északi sarkörnél is volt, az Urál körül volt véve ilyen táborokkal. Rengeteg helyre vitték őket. Különböző féle táborok voltak, elsősorban a gupi táborok azért annyira nem voltak speciálisak, de mondjuk a gulák táboroknál el lehet mondani, hogy például voltak ilyen megfélemlítő táborok. Azt jelentették, hogy még a kisgyerekes anyákat, meg a gyerekeket is elvitték, de ott csak ők voltak, tehát a férfiak nélkül. Aztán voltak olyan táborok, ahol ilyen kísérletek zajlottak, tehát hogy tudósokat, mérnököket hoztak össze, és ők segítették kvázi a szovjet tudományos világot. Illetve voltak külön például a mozgáskorlátozottaknak is táborok. Na most ezekben azért nem zajlott azért munka, nem is nagyon lehetett, hogy munka menjen. A többiben viszont hát kőkemény bányamunka, de hát volt olyan tábor, hogy ugye a szovjet atomkísérletek utáni romokat el kellett takarítani, hát itt a sugárfertőzéseket azért nagyon komolyak voltak, és gyorsan kihaltak ezek a táborok. Úgyhogy nagyon kegyetlen világ volt, természetesen az ellátás az borzalmas, katasztrofális. Ugye a tetvek, a rágcsálók, azok állandóan támadták az embereket, tehát nagyon gyorsan elpusztultak ezekben a táborokban, nem nagyon foglalkoztak ezzel, egyszerűen föltöltötték őket, vagy ha már nem tudtak egy tábort föltölteni, akkor egyszerűen ott hagyták, és vége lett a tábor életének. Ami a katasztrofális, hogy 1988-ban zárták be az utolsó gulág tábor. Tehát amikor már elvileg ugye ez a gorbacsovi időszak van, amikor már nagy nyitás politikája van, még akkor is létezik ilyen tábor a Közép-Urálnál, Kucsino faluban a Perm 32-es tábor, ami az egyik leghírhettebb átnevelő tábor volt. Ez maradt meg a legtovább.
Kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Magazinunk mai vendége Végső István történész, és a témánk sajnos egy nagyon nagy szörnyűség, ami évtizedekig pusztított Magyarországon is, mégpedig a Málenki robot. Most egy zeneszám következik, aztán folytatjuk Istvánnal.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A témánk a Málenki robot, egy szörnyűség, egy borzasztó eseménysorozat. Mai beszélgető partnerem Végső István történész. István, halasiakat milyen mértékben érintette? Tudunk-e olyan forrásokat, hogy kiket vittek el pontosan, hány embert, férfiakat, nőket, vegyesen, hogyan történt meg ez városunkban?
Ez megint csak egy nagyon forráshiányos történet. Kiskunhalason ugyan nem éltek nagy számban németek, német származásúak. Ennek ellenére a népszámlálási adatok szerint olyan 200 körül volt az, aki németnek vallotta magát, de hát ezt már nem úgy kell elképzelni, mint a Felsőbácskában, pláne nem úgy, mint a Dél-Dunán túlon, tehát nem beszéltek már németül igazából, asszimilálódtak abszolút, tehát magyar életmódot folytattak nem úgy, mint mondjuk a Duna környékén a svábok. Ezért aztán hát viszonylag magas szám volt itt is előírva. A jelenlegi kutatások szerint én azt mondanám, hogy ilyen 50-70 fő közötti azoknak a száma, akiket elvittek emiatt, de ezekben jócskán voltak olyanok is, akik biztosan magyar származásúak voltak, tehát még csak nem is vallották magukat a németnek. Az arány az fele-fele, tehát fele volt nő, fele volt férfi, akiket elvisznek. Vegyes volt az életkor, ugye ez a 14-től 50 éves kor, ez az, ami behatárolható, de tudunk olyan német származásokról, akiket nem visznek el, mert azt mondják, hogy terhes az asszony, az apuka meg még kint van a fronton, vagy hadifogoly, nem viszik el, tehát hogy vannak ilyen szerencsés esetek. Ezekről is tudunk. Tudunk olyanról, amit említettem, hogy elvisznek német nevűt, tehát aki TH-val írta, hogy német Buhin család érintett volt ilyen szempontból. Tehát visznek el ilyen embert is. Ami igazából érdekes Kiskunhalas kapcsán az, hogy mi ugye vasúti csomópont voltunk és vagyunk, ezáltal mi egy fontos gyűjtőtábor lettünk. Nem volt olyan sok Magyarország területén, egy olyan 10 körüli a gyűjtőtáboroknak a száma, és szerintem ebből kiemelkedett Kiskunhalas, ha nem is a legnagyobb gyűjtőtábor volt, de az egyik legnagyobb. Tehát ide Dél-Dunántúlra, tehát Somogy, Baranya, Tolnából érkeznek, illetve a Felsőbácskából, sőt, tudunk olyanról, aki Szegedről érkezik, tehát Szegedről is hoznak át, és hogy még tetézem ezt, Csepel-szigetről is meneteltetnek ide, miközben Csepeltől nem messze Ceglédnél egyébként van gyűjtőtábor, és mégis ide hozzák őket. És hát vegyes a helyzet, valakit tehergépkocsival hoznak, valakit gyalog, és hát mivel tél van, valakiket szánkóval hoznak ide. Úgyhogy ezért fontos Kiskunhalas ebben a történetben, mert itt egy gyűjtőtábor volt, nem a németek számának kiemelkedése a lényeg gyakorlatilag, Málenki Robot és Kiskunhalas összevetésében, hanem maga a kiskunhalasi gyűjtőtábor léte.
Tudjuk azt, hogy a halasjukat hova vitték? Vagy őket is szétszórták teljes egészében, és azt esetleg tudjuk-e, hogy milyen tevékenységet folytattattak velük, milyen munkálatokat, milyen robotot végeztettek velük?
Nagyon kevés a visszaemlékezés ezzel kapcsolatban. Konkrétan szinte nincs is visszaemlékezésünk ennek kapcsán. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy nem tudjuk. Tudunk olyanról, aki visszatért, a család elmondása szerint, de nem beszélnek sokkal többet ennek kapcsán, és tudunk olyanról, aki meghalt. Nagyon távoli helyekre nem jutottak. Én azt gondolom, hogy az Urától nyugatra voltak a halasiak, és szétszórva, tehát nem maradtak együtt.
Meddig tartott ez a folyamat? Meddig tartott a Málenki Robot? És arra lenni kíváncsi, hogy a város vezetése, az akkori vezetése, vagy az ország vezetése, Magyarország kormánya tette ez ellen valamit? Protestálte, vagy ezt meg se tehette?
Meg se tehette, egy megszállt ország voltunk, ugye a német megszállás után jött a szovjet megszállás. Nem tettek igazából semmit, nem tudtak beleszólni. Ez ugye akkor még katonai közigazgatás alatt voltunk, ez egy szovjet ügy volt, a szovjetek tevékenykednek, nyilván vannak mindig magyar kollaboránsok, akik segítik ezt a műveletet, de túlságosan nem tudtak mit tenni. Igazából majd az úgynevezett Schwab kitelepítésnél lesz az, hogy néhányan még inkább felszólalnak a németnek mondott személyek kapcsán, hogy ne vigyék el őket. Tehát akkor van így egy ilyen felszólalás, Kiskunhalasi Nemzeti Bizottság részéről, aki akkor irányította a várost. Ő részükről van megszólalás, hogy hagyni kellene Halason ezt a Schwab témát, mert annyira asszimiláltottak már, annyira beolvadtak már a németek, hogy nem kell ezzel foglalkozni, igazából ők már magyarok. Úgyhogy így állt hozzá a városvezetés, de ekkor még 44-45-ben nem történik semmilyen felszólalás, elviszik őket, és mondom, egy részük nem tér vissza.
Honnan tudjuk, hogy milyen tevékenységet folytattak mondjuk a halasiak? Mondtad, hogy különböző kutatásokra használták fel őket, bányamunkákat végeztettek. Hogy milyen mindennapjaik voltak ezeknek az embereknek, milyen körülmények között éltek, barakokkal éltek? Mondtad, hogy tél volt, és ugye a szovjet vagy orosz tél az legendásan hideg. Talán a magyar emberek, akár a német ajkúak, akár a magyarok, talán nincsenek is hozzászokva ahhoz a -20-30-hoz, ami ott állandósul mondjuk a sztyeppéken.
Voltak, akik nagyon rosszul készültek föl, mert tényleg azt gondolták, hogy ez egy Málenki Robot lesz, tehát hogy egy ilyen kis munka, és nem nagyon vittek tél kapcsán ruházatot, legalábbis több cipőt, lehet, hogy nem is volt nekik kabátot, sapkát. Tudunk olyanról, aki később ír bizonyos gyűjtőtáborból, mert hát több gyűjtőtábor is van addig, amíg megérkeznek szovjet, ír és visznek neki utólag mondjuk egy kucsmát, hogy akkor ne fázzon annyira. Tehát nem nagyon voltak felkészülve. Hát a munkák azok változatosak voltak, természetesen nyilván a tél elmúltával azért már mezőgazdasági munkára is alkalmazták őket, volt, akit bányába vittek. Hát nem mindenki volt hozzászokva ehhez a munkához természetesen, főleg a nők, meg főleg a gyerekek, tehát azokat nem is értettük sohasem, hogy azokat miért kell elvinni munkára. Tehát nagyon sokan meghalnak igazából, és hát ez az ellátási problémákkal is összefügg, hát nyilván magában a Szovjetunióban is ellátási problémák vannak, tehát a polgári lakosság is helyenként éhezik. De jellemző az, hogy egyébként a szovjetek helyenként bizonyos településeken egyébként segítik ezeket az embereket, mert sajnálják őket. Ezért aztán egy idő után előfordul az, hogyha mondjuk városon vagy településen át kell nekik vonulniuk, mondjuk a munkájuk miatt, vagy a romeltakarítás miatt meg kell jelenniük a településeken, ezért aztán egy idő után ilyen táblákat akaszgatnak a Málenki robotosoknak a nyakába, ahova leírják, hogy én a szovjet nép ellensége vagyok. Na most ezek után, és hát persze cirill betűkkel, tehát hogy ezek után nagyon nehéz volt azért kérni a polgári lakosságot, hogy adjanak egy falás kenyeret, vagy adjanak vizet, mert hát kiad akkor így. Úgyhogy hát borzalmas körülmények voltak ezek, én azt gondolom. A munkák, ahogy mondtam, változatosak, bányamunka, mezőgazdasági munka, romeltakarítás, és hát minden. Nyilván azoknak egy kicsit könnyebb volt, akik mondjuk iparosok voltak, mert azokat ilyen különböző szakmunkákra azért tudták alkalmazni, és mondjuk műhelybe kellett, az azért más volt. De hát akinek nem volt szakmunkája, mondjuk egy értelmiségi volt, vagy egy háztartásbeli, hát azokat a legkeményebb munkákra vitték el, és hát nekik volt a legnehezebb dolguk.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Végső István történész, helytörténész, és a Málenki robotról beszélgettünk ez ideig, és hamarosan folytatjuk ezt a beszélgetést. Most egy zeneszám következik.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, magazinunk mai vendége Végső István történész, helytörténész, és a Málenki robotról beszélgettünk ez idáig, országos szintű tevékenységről, illetve halasi eseményekről is. István, azokat, akik tehát elvittek, elszállítottak Szovjetunió különböző részeire, mondtad, hogy messze keletre a Japán-tenger környékén is előfordultak magyarok jó 700 ezeren. Hogyan tudták tartani a kapcsolatot az itthoniakkal, a családtagjaikkal, hiszen arról volt szó, hogy Málenki robot, kis munka, rövid ideig tart, esetleg néhány hétig, de nem így történt.
Igen, hát ez is nyilván táborfüggő volt, minél közelebb európai területhez közel volt valaki táborban, annál biztosabbnak tűnt, hogy valahogy tud kommunikálni. Általában ez a kommunikáció az elég gyenge volt, nem biztos, hogy eljutottak a levelek. Ami sokkal érdekesebb, az, hogy még mivel ugye ennyire nagy bizonytalanság volt a Málenki robot, tehát hogy kis munkára megyünk el, és később jönnek rá az emberek, hogy ez nem kis munka lesz, nagyon messzire fogunk menni, és lehet, hogy nem térünk vissza. Ezért úgynevezett, ezt már a holokauszt idején is, ugye itt a párhuzamoságok megvannak, csak ezért emlegetem, és megvoltak ezek az úgynevezett szélpósták. Amikor ezekből a marha vagonokból a kis réseken keresztül kidobáltak papírdarabokat, amiket így még találtak, vagy volt náluk, ezek lehettek akár ilyen cigis papírok is, hát ez azért elég drága dolog volt ebben a történetben, de még az is előfordulhat, hogy újságokra írtak föl, és általában ezek nagyon érdekes módon megérkeztek a címzettekhez. Tehát a magyarok is, meg a Kárpát-medencében élők is egyébként segítették ezt az úgynevezett szélpostát. Ez tényleg arról szólt, hogy fölírták, hogy indulunk, ettől az állomástól tudom, hogy még itt vagyunk, de úgy tűnik, hogy megyünk Szovjetunióba, és akkor ennyi egy aláírás, és odaírták a posta címet, hogy hova kellene ezt eljutatni. És általában eljutatták, tehát hogy nagyon izgalmas dolog. Nem a mezőn dobálták ezt általában széjjel, mert annak kevés volt a lehetőség, általában állomásokon dobálták ezt ki, és megérkeztek ezek a posták, ezek az úgynevezett szélposták, úgyhogy így tudtak tájékozódni. Utána ugye, ahogy elmondtam, valaki fél évre eltűnt, valaki három, valaki öt évre, és hát ugye tudjuk, hogy mondjuk az utolsó magyar hadifogó is ugye a 2000-es években tér haza, tehát hogy valaki egészen hosszú ideig el is tűnik, meg nem is tér vissza. Nem nagyon tudtak igazából levelezni. Nem is lehetett, ugye nem csak azokat, akik majd később visszatérnek, ha visszatérnek, hanem a családtagokat is megfenyegetik, tehát nem is nagyon keresik emiatt a kapcsolatot, mert nem akarják a legalább az otthon maradottakat veszélybe sodorni.
Tulajdonképpen mit lehet arról tudni, hogy azok, akik eltűntek, vagy eltűntek, nyilvánítottak hivatalos formában, megtörtént-e egyáltalán ez a dolog? Hiszen hallottunk olyan történeteket, én is olvastam magam olyanról, hogy új családot alapított, az itthon maradott, és mégis megérkezett évek múlva, családi tragédiák történtek, körülbelül drámák voltak, borzasztó események.
Pontosan ezek családi tragédiák, és jogi külön eseményeknek is tekinthetőek. Valahol ugye megtörténik a halottá nyilvánítás, főleg onnantól kezdve ugye, amikor a magyar kormányzat, akkor már kommunista kormányzat bejelenti, hogy megérkezett az utolsó magyar hadifogoly vonat is 49-ben, hát akkor azért sokan feladták a küzdelmet. Voltak, ugye ez egy ilyen nagyon jellemző képe a magyar településeknek, ahol vasútállomások voltak leginkább, hogy járnak ki az asszonyok, aki megtehette, aki nem tudom, nem dolgozott, vagy a munka után, és mentek ki, és várták a vonatokat. Ez egy nagyon jellemző és borzasztó kép, hogyha így magunk elé gondolunk egy ilyet. Tehát nem sok remény volt, aki 49 után érkezett volna haza. Utána tudjuk, hogy azért még érkeznek, de ez a 49 ez egy határ volt, és sokszor egyébként a joghatóságok ezt úgy is vették, hogy holttá is lehet nyilvánítani, és voltak, akiket holttá nyilvánítottak, de én hallottam olyan esetről, hogy a mai napig nincsen holttá nyilvánítva, mert hogy nem tudják, hogy mi történt vele, hogy egyáltalán Magyarország területén halta meg, Szovjetunió területén senki nem emlékszik már rá igazából, a csoportjából senki nem tért haza, tehát nem tudnak információkat valójában, vagy azok az információk nem teljesen biztosak. Úgyhogy hát ez egy bonyolult helyzet még mindig, én azt gondolom. És hát belekeseredtek a családok, sokan szerintem föladták pont azért, mert titokba kellett tartani, pont azért, mert megfenyegették őket, hogy ne beszéljenek róla. Ezért aztán a mai napig ez kibogozhatatlan gyakorlatilag.
István, azt mondtad a beszélgetésünk elején, hogy körülbelül 700 ezer Kárpát-medencei, mondhatjuk magyar, magyarnak számító embert szállítottak marha vagonokba, Szovjetunióba. Arról van-e adatunk, hogy ezek közül hányan érkeztek körülbelül haza, arányosítva ez a óriási nagy számhoz?
Igen, akiről biztosan tudunk, tehát ezek már a szovjet források alapján biztosan tudjuk, 300 ezeren meghaltak, és 207 ezeren térnek haza. Úgyhogy egy ilyen nagyon durva számmal azt mondhatjuk az utazás alatt, vagy közben, vagy nem teljesen pontos információk alapján, egy közel 200 ezeren pedig utazás alatt halnak meg gyakorlatilag. Tehát egy 207 ezer túlélőről tudunk beszélni, ami egy elég komoly szám, tehát hogy nagyon sokan ott maradtak, tehát ez így körülbelül ugye ilyen egyharmada tér csak vissza. Úgyhogy ez ilyen szempontból nagyon borzasztó szám, én azt gondolom. És ez a 207 ezer ember is meg lett fenyegetve, ugye Debrecennél van egy ilyen fertőtlenítő állomás, ugyanúgy, mint mondjuk az első világháborúban is, meg ugye a második világháború vége felé is, akik jönnek vissza a keleti frontról, ott van egy ilyen fertőtlenítő, és ott bizony megmondják nekik, hogy akkor kapnak pénzt, de csak azért, hogy föl tudjanak szállni a vonatra, és menjenek haza, de megmondják őket, hogy vissza fogtok menni, hogyha beszéltek erről. És akkor azt már senki nem akarja igazából, tehát nem akarnak még se fél évre, se öt évre, se négy évre, se háromra. Senki nem akar visszamenni a Szovjetunió, úgyhogy nem beszélnek róla. A család hiába kérdezi őket, legtöbb esetben úgy hallnak meg emberek, hogy semmit nem tud a család arról, hogy mi történt velük, vagy hogy hol voltak egyáltalán a szovjet területen.
Kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a beszélgetést mai vendégem, magazinunk mai vendége Végső István történész, helytörténész, és a Málenki robot szörnyűségeiről beszélgettünk ezidáig, mindjárt innen folytatjuk, most egy zeneszám következik.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, mai témánk a Málenki robot, ez a szörnyűség, amely jó néhány évre, évtizedre megpecsételte a magyarság sorsát, hiszen közvetve vagy közvetlenül szinte mindenkit érintett itt a Kárpát-medencében. István, a legújabb kori kutatások, hiszen 2018-ban is jelent meg ezzel kapcsolatban egy nagyon tartalmas, nagyon exakt kötet dr. Bogdán Szalán tollából. Milyen új kutatási eredményekre jutottak? Voltak-e új források, események, és a titokból is hát ha valami fény derült?
Tehát Bogdár Zalán ugye a legkomolyabb és legnevesebb kutatója Magyarországon ennek az eseménysornak, ő foglalja össze gyakorlatilag a magyarországi eredményeket. Én azt gondolom, hogy mindig van új kutatási eredmény, szerintem már készül az ő új könyve is, biztos vagyok benne. Nagyon nehéz, tehát pontosan tudjuk, hogy az egykori szovjet jelenlegi, mondjuk oroszországi levéltárak azok nagyon zártak, tehát erről az eseménysoron nagyon kevés dolgot adnak ki. Vannak ilyen, hogy is mondjam, ilyen kamikáze kutatók, akik elindulnak, főleg Kárpátaljáról, ugye megvan ez az ukrán vonal, bár ez most nem biztos, hogy annyira szerencsés, de vannak ilyen kutatók, akik egyszerűen elindulnak, és valahogy kiszednek iratokat, valahogy sikerül olyan, hát azt kell mondanom, bizalmas viszonyba kerülni a levéltárossal, hogy sikerüljen iratokat megszerezni, és sajnos ez így megy. Nem szívesen adnak ki iratokat, pláne aki mondjuk nem is beszéli a nyelvet, nem érti ezt az orosz vagy akár ukrán gondolkodásmódot, nagyon nehezen. Nyilván vannak ilyen államközi szerződések, aminek mentén szintén hozzájutunk iratokhoz. Az egykori orosz vagy esetleg ukrán levéltárak is helyenként küldenek adatokat Magyarországra, és ezeket kell újra és újra feldolgozni. Nagyon kevés már az, aki ugye megélte ezt az időszakot. Nagyon másodlagos orál historit lehet itt végrehajtani, mondjuk gyerekekkel, akiket nem visznek el, de az apukát vagy anyukát igen, vagy a nagymamát, tehát nagyon nehéz már. Én is ugye készítettem interjúkat, én főleg a felsőbácskát vizsgáltam, Halason ugye nem találtam már túlélőt. Nagyon nehezen nyílnak meg még mindig, sőt, hát van, ahol becsukták ránk az ajtót, tehát hogy igen, ő egyszer elmondta, de most már többet nem akar elmondani, tehát nagyon-nagyon nehéz ezeket a forrásokat már újra és újra fellelni. Nagyon sokan dolgoznak, tehát most mondhatom azt, hogy több kutatócsoport is foglalkozik ezzel. Remélem, hogy nem rivalizálnak, hanem tényleg próbálnak együtt dolgozni. Vannak konferenciák, ahol ezeket az új kutatási eredményeket be lehet mutatni, és ezek nagyon előremutatóak helyenként. De a legelőremutatóbb az lenne, hogyha az egykori szovjet levéltárok megnyílnának előttünk. Azt látjuk azért, hogy azért a szovjetek nem mindent és nem nagyon pontosan vezettek. Azt mondjuk látjuk a második világháborús halottak kapcsán is, hogy nem is nagyon tudták leírni a magyar neveket helyenként, tehát hiába diktálta be valaki a nevét, meg hogy honnan jött, hát az nagyon nehéz kibogozni. Vannak szerintem teljesen megfejtetetlen nevek és települések, amiket a szovjetek felvittek papírra, de hát nem tudjuk se kiolvasni, se megfejteni, hogy ez ki fia borja lehetett. Úgyhogy arra gondolok, hogy pont azért, mert egy hadifogolynál azért még tényleg lehetett alakulatot mondani, lehetett évet, stb. Stb. Itt meg annyira úgy kapották össze az embereket, hogy ez ilyen teljesen véletlenszerű volt helyenként, hogy nagyon nehéz kideríteni már. Hát ugye van ez a tipikus Málenki robotos történet, hogy apuka kiment cigizni az utcára, és 5 év múlva visszajött a Málenki robotból, és soha nem beszélt róla. Tehát de 5 évig nem volt otthon. Szóval nagyon nehéz ezeket kibogozni, de én bízom benne, hogy azért előbb-utóbb még fognak megnyílni levéltárak, és fogunk iratokat és dokumentumokat kapni, és vannak magyarországi nagyon jó kutatók, és kárpátaljai nagyon jó kutatói ennek a témának, hiszen az egész Kárpát-medencét érintette ez a Málenki robot, tehát fel kell tárni a felvidékit, a kárpátaljait, az erdélyit, a magyarországot, a délvidékit is természetesen. Úgyhogy hát nagy munka ez még, és én csak kitartást tudok kívánni a Málenki robot kutatóinak. Én is igyekszem Felsőbácska, illetve Kiskunhalas kapcsán minél több adatot és információt összegyűjteni.
István, mi az üzenete ennek a történet sornak, a Málenki robotnak itt 2020 őszén? Többször párhuzamot vontál itt a beszélgetés folyamán a holokauszttal. Mindenki azt mondta, hogy ilyen többet nem fordulhat elő. Málenki robotról is ezt mondták, hogy soha többet ilyen nem fordulhat elő. Mit üzen a mának azoknak, akik a történelemkönyvekből így úgy, vagy hallanak erről az eseménysorról? Mit mond a 21. század emberének ez a borzalom?
Én azt gondolom, hogy semmi jót. Tehát ez konkrétan azt jelenti, hogy a nagyhatalmak átlépnek a kisebb országokon. Szerintem ezt üzeni nagyjából. Illetve az, hogy a világpolitikára elég kevés hatásunk van. Ami a pozitív felé mozdítaná el minket, az, hogy minél kevesebb legyen a kollaboráns, minél inkább mentsük egymást és embertársainkat. Nekem ezt mondja mind a kettő történet, hogy nem szabad kollaborálni. Lehetett menteni embereket a holokauszban, lehetett menteni embereket a Málenki robotban. Az elszenvedőknek is üzen, vagy az ő sorsuk is üzen nekünk, hogy egyébként meg kell próbálni nem mindenre igent mondani, és nem betartani a parancsokat. Van egy Málenki robot túlélő, aki elmondja, hogy egyébként több esetben is megléphetett volna, de azt gondolta, hogy hát nem lesz itt nagy baj, hát minek lépjen le. Tehát volt olyan a bevagonírozás alkalmával, hogy egyszerűen két részről volt nyitva a vagon, fölléptek és leléptek, és már el is futottak, soha többé nem látták őket, valószínűleg megmenekültek, Magyarország területén voltak még, hogy ő is ezt megtehette volna, de úgy érezte, hát most itt megparancsolták neki, meg katonák vannak itt, hát most minek rohangáljon, a többiek se mennek el. Én ezt mondom, az önmentés, meg az embermentés üzenete az, ami nagyon fontos. És hát, hogy olyan politikusaink legyenek, akik nem hódolnak be minden áron a nagyhatalmaknak, és próbálják a saját népüknek a jobbulását figyelembe venni, meg az ország függetlensége legyen az első. Én azt gondolom, talán ezt üzeni.
István, nagyon szépen köszönöm a beszélgetés, számomra is nagyon tanulságos volt.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Végső István történész, helytörténész volt, és arról a borzalomról beszélgettünk, ami újra és újra előtérbe kerül, a Málenki robotról volt szó. Én megköszönöm kitüntető figyelmüket, viszont hallásra legközelebb.